Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Sportérték, a Trend FM sportmagazinja, a mikrofonnál Imre Lőrinc. A következő 20 percben jégkorongról lesz szó, ugyanis gőzerővel készül a magyar férfi jégkorong válogatott a május 12-től Tamperében és Rigában zajló A csoportos világbajnokságra. Járt már itt a válogatott A csoportban, de azért mondhatjuk, hogy ez egy jelentős esemény, hiszen azért azt sem mondhatjuk el, vagy azzal az eufemizmussal sem élhetünk azért, hogy rendszeres szereplői vagyunk az A csoportnak, de majd mindjárt a jövőbeli tervekről is, meg célkitűzésekről is kérdezem a Magyar Férfi Jégkorong Szövetség kommunikációs vezetőjét, Fodor Ádámot, aki itt van a stúdióban. Szia, üdvözöllek!
Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat!
És hát említettem, hogy gőzerővel zajlik a felkészülés. Mielőtt még ugye az A csoportos VB-ről, önmagáról, az esélyekről beszélgetnénk, akkor erről a felkészülésről jön Kanada, május 9-én, ugye az adásunkat követő napon, tehát kedden mérkőzünk meg Kanadával, a világ egyik legjobb jégkorong válogatottjával. Én néztem eddig az örök mérleget, két döntetlen jött össze, a többi vereség azt hiszem, de hát azt is lehetett olvasni a Jégkorong Szövetség között, hogy hosszú hónapok munkája volt, amíg tető alá hozták ezt a találkozót. Mi jelentette a legnagyobb nehézséget tényleg az NHL sztárokkal teletűzdelt kanadai válogatott leszervezésében?
Ugye ez az ötlet, ez már tavaly májusban, amikor az A-csoportos világbajnoksági pályázatunkat végül is ugye visszavonni kényszerültünk, akkor felmerült, hogy nem csak nekünk, hanem az MBM Dome-nak, sőt talán a komplett országnak érdeke lenne, hogy jégkorongra is lehessen használni ezt a gyönyörű, és hatalmas modern létesítményt.
Igen, mert az MBM Dome-ba lesz a meccs. Igen.
Így van, és ugye itt a 20 ezer fölüli kapacitás, az végül is jégkorong meccsen egy ilyen 18.500 fő körüli befogadóképességet jelent. Azért ez ebbe a méretbe Európában az egyik legnagyobb jégcsarnok lesz. Tehát ez egy óriási erő lehet, és akkor most egy kicsit van ez a kollégámnak a mondás, hogy ha légvárakat építünk, akkor ne sajnáljuk a téglát, tehát hogy ez egy nagyon jó beharangozója lehetne mondjuk egy akár valamikori NHL mérkőzésnek, tehát nekünk ez kimondottan fontos célunk, hogy ez a létesítmény jégkorongos installációval tudjon futni. Úgyhogy hát ez volt a legfőbb motiváció, és gyakorlatilag tavaly május óta tartottak az egyeztetések. Nyilván nem könnyű, hiszen az NHL-nek a naptárával össze kell hangolni a játék. A világbajnokság előtt még ide kell utazni és aklimatizálódni. Tehát itt igazából ez jelentette a legnagyobb kihívást, hogy úgy beillesszük az ő versenynaptárjukba, hogy mind a két félnek a felkészülési programjába ez optimális módon szerepeljen. Sikerült, úgyhogy 10-én másnap a mérkőzés után gyakorlatilag a feleknek is iramodnak, a kanadaiak Rigának, mi pedig ugye Tamperének, az ő csoportjuk Rigában van, a miénk Tamperébe, és ugye majd a negyeddöntőtől kezdve a világbajnokság összes mérkőzését Tamperébe játssza.
Jó is, hogy mondtad, hogy ilyen kevés idő telik el a VB első meccs és az utolsó felkészülés mérkőzés között, akkor ilyen értelemben azért ez egy dilemma lesz a kapitánynak, nem, hogy mennyire kérjen kemény, intenzív játékot a csapattól, ugye a formaidőzítés gondolom az első VB meccsre kell Dánia ellen majd kihegyezni.
Jégkorong ebből a szempontból elég specifikus sportág, nálunk azért jellemző az, hogy elég rövid idő alatt kell nagyon sok meccset lenyomni, ugye az egész sportágnak a tematikája egy viszonylag dinamikus, viszonylag gyors, egy 60 perces jégidejű vagy egy tiszta játékidejű mérkőzésen azért általában a legjobb játékosok 25-30 percnél nincsenek többet a pályán, viszont ez egy intenzív sprint egyébként, ebből könnyebb regenerálódni, és emiatt is van, hogy A-csoportos világbajnokságon azért 12 nap alatt 7 meccset kell lejátszani, azért kevés olyan sportág van, ahol ezt a fokú intenzitást meg lehet csinálni, nyilván ezek kőkemény sportemberek, tehát bírni is kell, úgyhogy én úgy gondolom, hogy itt nem lesz nagyon kérdőjel, tehát 9-én nekünk Kanada ellen olyan intenzitással kell játszanunk, mint a világbajnokságon, ami jó hír, hogy alig hanem olyan intenzitású mérkőzésre, mint amit Kanada fog jelenteni a VB-n, Egyesült Államok, Svédország, Finnország fog jelenteni, azért remélhetőleg Dánia, Ausztria, Franciaország és Németország azért kisebb energiát fog képviselni.
Menjünk még vissza a felkészüléshez, az MVM Dome lesz ugyebár a helyszín, és több mint 10 000 néző előtt hokiznak akkor a magyar srácok. Ez nem egy jégkorongcsarnok, ezt kijelenthetjük, hogy a kézilabda Európa-bajnokságra készült. Mennyire lehetett zökkenőmentesen jégkorong kompatibilissá tenni ezt az arénát?
Alapvetően a tervezésnél kalkuláltak azzal, hogy jégkorongra is alkalmas legyen a létesítmény, tehát a betonfelületbe, amin gyakorlatilag a hűtés-fagyasztás történik, abba be vannak vezetve ezek a úgynevezett glikolcsövek, amiben a hűtőfolyadékot keringetik, tehát ilyen szempontból legis legfontosabb dolog az megvolt. Nyilván nagyon sok mindent kellett vinni, tehát például a palánkrendszer az egy teljesen más típusú dolog, mint más sportágakban, egy kézilabda vagy egy kosárlabda pályát, az gyakorlatilag lefektetnek, nálunk ugye fúrni kell a palánknak, bírni kell a ütközést, tehát ennek rengeteg egyedi specifikuma van, úgyhogy ez azért egy komoly mérnöki munka volt az elmúlt pár hónapban elkészíteni ezt az installációt, hogy pontosan hogy lehet hűtőgépeket hozni, aki ugye a fagyasztást elvégzi, úgyhogy rengeteg apró műszaki kihívás volt egyébként, ami miatt egy jégkorong mérkőzés teljesen más. Egy példát mondjak, ami talán legjobban szemlélteti a különbséget más sportákhoz képest, a biztonsági menekítés. Tehát például a nézőtérről egy kosárlabda vagy kézilabda mérkőzésen bármi történik, a közönség menekülő útként le tud futni a pályára. Na most a jégkorongban ugye körbe palánk van, plexi, tehát ott nem lehet ezt megcsinálni, tehát ha valakinek biztonsági ürítéssel kell tervezni, akkor nem tud befutni a pályára a közönség, ezért ki kell hagyni egy sávot gyakorlatilag a nézőtér és a pálya között, ahol le tudnak futni a szurkolók. Tehát ilyen és ehhez hasonló feladatok, vagy például a jégkészítőgép az úgynevezett rollba milyen szögben tud bekanyarodni a pályára, emiatt is mozgatni kellett a nézőteret. Tehát nagyon sok ilyen apró specifikus dolog volt, ami egy jégkorong miatt előfeltétele az eseménynek.
Azt talán mondhatjuk, hogy a magyar srácok még nem biztos, hogy sokszor játszottak ilyen sok néző előtt, bár azért mondjuk a Fehérvár a BL-ben lehet, hogy volt ekkora arénában. Az NHL-ben ez mekkora méretnek számít egyébként egy ilyen aréna, egy MVM Dome kapacitású?
Hát a 18.500-at kalkuláljuk, akkor az NHL-ben azt mondom, hogy a középmezőny alja, tehát ott ilyen 21-22.000 a teteje, és ilyen, hát én 17 a minimum. De Európában egyébként Kölnben, Berlinben vannak hasonló, Bernben, Svájcban hasonló méretű jégpályákat, egyébként ezek teltházzal futnak egy sima bajnoki mérkőzésen is. Azért volt olyan magyar játékos, nem egy, nem kettő, aki akár vendégként játszott ilyen létesítménybe, de azért a többség előbb még soha nem játszott ennyi ember előtt. Ami egyébként érdekes, hogy Magyarországon a valaha volt leglátogatottabb jégkorong mérkőzés, az pont 50 éve volt, 1973, egy Ferenc város Füssen, akkori bajnokok ligája mérkőzésen 11.500-an voltak kint a fedetlen kis stadionba, az eddig a magyarországi jégkorong mérkőzés rekord, hát ezt már most megdöntöttük, eladott jegyek számában, illetve ha még a tiszteletjegyeket mellé rakjuk, úgyhogy hát reméljük, hogy egy 16-17, ha nem is lesz teljes teltház, egy 16-17 ezer ember a Kanada meccsen kint fog lenni.
Ez lesz akkor a felkészülésünk égköve, a koronája, de az eddigi felkészülési meccseket illetően kell egy kicsit aggódnunk. Így azt néztem, hogy volt egy japán elleni győzelmünk, britektől, ukránoktól oda-vissza vereséget szenvedtünk, ezekből kell-e messze menő következtetéseket levonni?
Nagyon remélem, hogy nem. Azt azért mindenképpen el kell mondani, hogy bár ezt a stáb is elmondta, illetve a válogatott játékosok, hogy mi ugye azért teljesen más típusú felkészülési ütembe vagyunk. Tehát nekünk, amikor ugye nagyon élesnek kell lenni az a 9. Kanada meccs, illetve utána a 12. a Dánia elleni mérkőzés, azért az kicsit több, mint 2 hét. A britek, akikkel ugye a közelmúltban vagy a lengyelekkel játszottuk, nekik azért most kezdődik április utolsó hétvégén a világbajnokságuk. Tehát, hogy ő nekik most kell csúcsformában lenni, nekünk 2 hét múlva. Tehát ilyen szempontból ez nyilván egy tényező, vagy akár azt is mondhatom, hogy azért Sebők Balázs, aki a kiemelkedően legjobb magyar jégkorongozó.
Most Németországba igazol, ugye?
Igen, pont a napokban derült, hogy Németországba igazol. Rá azért az első sorcentereként kulcsfeladat fog hárulni, mind támadásban, mind védekezésben, akár emberelőny, ember hátrányba.
Egyértelmű, hogy mindig a adott tornára utazó csapata lehető legjobb keret, ami kialakítható, de most azt elmondhatjuk-e, hogy tényleg a világbajnokságra, vagy jelenleg úgy néz ki, hogy a lehető legjobb soraink fognak kimenni, legjobb játékosaink.
Hát ha csak nem jön közbe sérülés, ami ugye azért mindig benne van, akkor igen. Gyakorlatilag jelenleg van egy-két játékos, tehát ugye Terbócs Istvánnak volt, aki a vállát fájlalta, illetve Erik Nilsson, akinek ugye a honosítása folyamatban van, ő még nem 100%-os, hogy a csapattal tud tartani.
De erre van esély,
de abszolút van esély a kettejükre, de egyébként pedig szerencsére mindenki épp és egészséges és csapattal van, úgyhogy vélhetően várhatóan a lehető legjobb magyar válogatottal fogunk játszani.
És az igazi nagyágyúk, Egyesült Államok vagy Kanada, ugye kosárlabda kapcsán szoktak arról sokat beszélgetni, hogy azért az NBA sztárok nem biztos, hogy elmennek a válogatottal, jégkorongban van ilyen problém. problematika?
Abszolút van, abba egy picit más a helyzet, hogy azért a jégkorong az ugye alapvetően 22 ember, kosárlabda az azért 5 van a pályán, meg mondjuk még egyszer ugyanennyi a padon, tehát sokkal nagyobb merítés, sokkal több játékos, és akár egy-egy egyének a szerepe is sokkal kisebb. De a minden esetre az, hogy Kanada idejön, az olyan, mintha azért a brazil labdarúgó válogatott, vagy az Egyesült Államok kosárlabda csapata jönne. Tehát független attól, hogy éppen kik vannak ebbe a csapatba, tehát nagyjából van az NHL-ben 350 darab kanadai játékos. Ha kiszámoljuk, elosztjuk 20-tal, akkor ez majdnem 17 csapatnyi.
Tehát, hogyha jó néhány NHL sztár távol marad, akkor is van a helyérükbe ugró.
Én azt mondom, hogy az első 6 kanadai csapat az gyakorlatilag, nem mondom, hogy teljesen egyenértékű lenne, de össze lehetne 6 olyan csapatot rakni, amelyik bármelyike képes a világbajnokságot megnyerni, vagy akár az olimpiát. Tehát ott akkora merítés van.
De maga a VB időpontja ütközik az NHL rájátszással? Vagy?
Ütközik, igen. Tehát ez egy évek óta fel nem oldott dilemma a jégkorongban. Sajnos, hogy az NHL rájátszásának vége felé, de egyébként az átcsoportos világbajnokság akkor van, úgyhogy az biztos ugye, hogy még 16 csapat nem jutott be a rájátszásba, tehát onnan jöhetnek a kanadai játékosok, de egyébként viszonylag későn kezdődik idén a világbajnokság, és korábban véget ér el NHL alapszakasza, tehát előfordult az, hogy gyakorlatilag az NHL-ben már 4-5-6-7 csapat lesz csak versenyben, mire az átcsoportos VB kezdődik, tehát gyakorlatilag a másik 28 csapatból mondjuk a 350 kanadai játékosból 300 rá fog érni. Tehát, hogy igen, van valamekkora szerepe, de alapvetően azért nem csorbítja azt a mennyiségű és mélységű merítést, ami ott van.
És akkor beszéljünk a magyar válogatott esélyéről, ugye Dániával kezdünk, aztán jön egy pár nagyágyú, Egyesült Államok, Franciaország, Svédország, Finnország, ugye a USA meg a két skandináv országot nyomatékosítottam én is, ők valóban egy teljesen más klasszis szintet képviselnek. Németország, Ausztria, ám de azt lehet olvasni, hogy leginkább pont itt az utolsó osztrák meccsen dőlhet el a bennmaradásunk esetleg?
Igen, ugye ez az átcsoportos világbajnokság azért látszik, hogy sűrűsödik a mezőny. Tehát, hogy évek óta van egy ilyen tendencia, hogy nyilván van ez a top 6-7 ország, aki kiemelkedő, és azért rendszerint ők vannak a legjobb négybe, de a csoportmeccseken, meg a mérkőzésen belüli különbség egyre inkább csökkenek. Tehát ezek a kisebb országok jönnek fel. Tehát most mondhatnám azt, hogy nekünk a franciából vagy az osztrákból valamelyiket elég legyőzni a bennmaradáshoz, egyáltalán nem biztos. Tehát lehet, hogy akár ők, akár mi csenünk pontot másik csapattól, és akkor borul minden. Tehát a tavalyi elmúlt években is elképesztő körbeverések voltak, úgyhogy ez egyáltalán nem biztos. Nyilván reálisan nekünk a francia és az osztrák, aki tudásszintben közelebb áll hozzánk, bármi megtörténhet.
De akkor azt mondhatjuk, hogy célkitűzés, hogy próbáljon bennmaradni. Rosszul fogalmaztam, de hogy akkor egy reális dolog lehet bennmaradni?
Reméljük, hogy igen. Tehát, hogy hozzá kell tenni, tehát nyilván nem a felelősséget kívánom hárítani, de hogy nyilván ez a világbajnokság egy nagyon rövid futam, nagyon rövid idő alatt sok mérkőzés, jó forma időzítéssel, megfelelő védekezéssel, kis szerencsém, úgy gondolom, hogy elérhető cél, de ha most teljesen reálisak akarunk lenni, és akkor mondjuk egy független szereplőként értékelném a helyzetet. Azért ezt el kell mondani, hogy például top játékosok terén, tehát az európai topligák svéd, finn, német, svájc, cseh, azért egy osztrák, egy francia, egy dán válogatott sokkal, de sokkal több játékost játszott napi szinten, vagy klub szinten sokkal többen játszanak ezen a szinten, mint nálunk. Ez önmagában nem biztos, hogy jelent bármit, hiszen Szentpéterváron 2016-ban elvertük azt a fehér orosz válogatottat, aki gyakorlatilag csak KHL játékosokkal állt fel, és az még magasabban volt rangsorolva, mint egy svájci bajnokság, tehát önmagában ez nem jelent semmit, de papíron, ha szigorúan a számokat vagy a neveket nézzük, akkor igen, nem mi vagyunk annak az esélyesei, hogy bent tudjunk maradni. Ez persze semmit nem jelent, nem szabad megijedni, vagy félni, vagy akár feltartott kézzel kimenni a pályára, de a realitásra sajnos ki kell mondani, hogy mi még azért mindig nagyon távol vagyunk attól, hogy egy átcsoportos VB-n azt mondjuk, hogy igen, a realitás a bennmaradás.
Mennyit számít egyébként az a tapasztalat, amit a Fehérvár összeszedett a BL-ben?
Az egy nagyon kétélű fegyver volt a fehérváriaknál, tehát hogy egy annyira erős sorozatban, egy annyira intenzív szezon kezdett volt, ami nyilván egy nagyon jó tapasztalat.
Ez a kettős terhelés meglátszott.
Igen, egyrészt a kettős terhelés, másrészt meg, tehát bele se melegedtek a szezonba gyakorlatilag, össze se álltak még a csapatba, amikor már három olyan kőkemény ellenfél ellen kellett nagyon magas szinten játszani, ami egy kicsit féloldalassá tette őket. Pont Erdély Csanád mondta ezt még a BL szereplés után egy interjúban, hogy a védekezésüket hihetetlenül megtámogatta ez a három mérkőzés. Tehát ugye rá voltak kényszerítve egy nagyon magas szintű ellenfél elleni védekezés gyors elsajátítására. Nyilván ennek a hátulütője volt, hogy viszont a támadó játékra sokkal kevesebb idő és energia volt. Tehát, hogy egy kétélű fegyver, és most nem akarok messze menő következtetéseket levonni, de azért láttuk, hogy az idejében a Fehérvárnak inkább a góllövéssel volt gondja a bajnok, az osztrák bajnokságban is. Tehát úgy gondolom, hogy ez mindenképpen előnye volt, hogy ilyen szinten meg tudtak mérettetni, meg tudtuk mutatni magunkat, főleg azok a fiatalok, akik ott életük első komoly nemzetközi meccsét játszották, akár egy Vértes Nátára, Ambrus Gergőre, vagy a második számú kapus Horváth Dominikre gondolok, utána ebből a élményből egész szezonban tudtak táplálkozni. Tehát ez egy óriási mérföldkő volt a magyar jégkorongnak. A válogatottnál azért én úgy gondolom, hogy inkább az lesz a kulcs, hogy a húzónevek mennyire tudnak húzónevek lenni, és mennyire lesz jó a kohézió, a csapategység, abban mi nem bízhatunk, mint egy kanadai válogatott, vagy egy svéd, vagy egy finn, hogy az NHL sztárjaik gyakorlatilag egymaguk megnyerik a meccset, ha úgy vannak. Nekünk nagyon-nagyon komoly munkára és csapategységre lesz szükségünk a sikerhez.
Biztos nagyon érdekes lesz, és biztos az ország nagy része egyébként fogja követni televízión, de a helyszínre is mennek ki Finnországba magyar szurkolók, van erről tudomásod?
Olyannyira mennek ki, hogy a finn szervezők tájékoztatása alapján a mi csoportunkba, nyilván a finnek és a svédek után, de a harmadik legtöbb szurkolót egyébként, vagy bérletest, inkább így mondom, tehát bérletest a magyarok adták. Egy másfél hónapi ezelőtt egyeztettem a helyi szervező vezetővel, ő azt mondta akkor, hogy egy 850-900 körüli bérlet ment el magyar meccsekre.
Ez nagyon szép. Akkor az aktuális napi meccsjegyek ebben nincsenek is
így
benne.
Van, ugye? Az még akkor nem is volt benne, tehát azóta alig, hanem ment fentebb, és hát ugye élnek környéken vagy kint magyar illetőségűek, az még ugye megint egy másik dolog, hogy valaki esetleg úgy vásárolja egyet, hogy nem magyarországi internetes IP címről, tehát hogy az még ugye pluszba emelhet rajta.
A beszélgetés legvégén kössünk vissza az elejéhez, ugye Kanadát az MVM Dome-ban fogadjuk, mondtad, hogy egy magyar pályázat égköve lehet az MVM Dome, vagy egyik legerősebb paramétere. Ez a magyar pályázat mikorra szólhat majd most legközelebb?
Azt ugye tudni kell, hogy az A-csoportos világbajnokság az jó előre le van kötve. Tehát a következő pályázható időpont az 2026, tehát addig nekünk, ha akarnánk pályázni, stabil A-csoportos résztvevőnek kellene lenni. Én úgy gondolom, hogy ettől azért elég messze vagyunk jelenleg, és nem, most ez kicsit magánvélemény, én úgy gondolom, hogy azért egy generációváltás előtt is van a magyar jégkorong. Gyakorlatilag az a generáció, amelyik a szaporói válogatott hagyatékát átvette, aki Krakóba feljutott és tavaly Ljubljanába, ők a karrierjük vége felé közelítenek, de látjuk, hogy akár U20-as, U18-as válogatottunkban rengetegen játszanak már fiatalok külföldön. Én úgy gondolom, hogy következő egy-két év nagy feladata az lesz, hogy ezek a fiatalok felnőtt szinten és felnőtt válogatottnál meghatározó játékosok legyenek, és akkor pár év múlva remélhetőleg tudunk arról beszélni, hogy A-csoportos résztvevők vagyunk stabilan, de egyébként, hogy a remény mennyire előttünk van, azt tökéletesen példázva, hogy Hadobáz Zétény, aki tavaly előtt még U18-U20-asként Miskolcon játszott, idei évben volt a utolsó junior éve Svédországban, fenn van a NHL draft listáján, úgyhogy 76. legjobb európai játékosként van feltüntetve, úgyhogy június végén lehet, hogy 20 év után, 2002-ben volt ugyanis utoljára magyar a NHL drafton, akkor Vas János kelt el, érdekesik, hogy Hadobáz Zétény akkor még meg se született. Szóval, hogy lehet, hogy a személyébe lesz újra egy magyar játékos, aki draftoltak az NHL-be. Úgyhogy ez, én úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos sarokköve lehet a mi fejlesztésünknek. És még egy gondolatra zárásként hadd csatoljak vissza erre a kanadai válogatottra. Kaptunk már ilyen előzetes neveket, meg híreket, még nyilván van kolléga, aki ezt figyeli, hogy kik jöhetnek a kanadai válogatott, mekkora NHL sztárok. Az már majdnem biztosra mondható, hogy például az Eden Fentili, aki jó eséllyel a 1/2-es draft, tehát a második legjobb játékos lesz az idei NHL drafton, és rá azt mondják, hogy a következő évtizedek egyik legjobb lehet a tengeren túlon is, ő majdnem biztosra mondható, hogy élete első felnőtt válogatott mérkőzését egyébként a MVM Dome-ba fogja játszani.
Erről most az jutott eszembe, hogy egy másik sportág, de egy bizonyos Lionel Messi is itt játszott az első válogatott meccsét annak idején.
Igen, csak ugye az érdekes mondjuk a futballban, hogy ott nincs ilyen típusú minőségbiztosítás, mint az NHL draft, ahol tényleg több ember dolgozik azon, hogy mik azok a játékosok, és abban mondjuk nincs vita, hogy az Eden Fentili a következő évtized legjobb játékosa lesz, ha csak nem jön közben nagy sérülés, vagy az egyik legjobb. Messi azért nyilván meg a futball egy picit más, hogy sokkal nagyobb a merítés, meg sokkal több a tényező, de az biztos, hogy ha az Eden Fentilia itt fogja élete első felnőtt mérkőzését játszani, az egy olyan sporttörténeti kuriózum lesz, ami tényleg csak egy Messi bemutatkozáshoz fogható.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és akkor drukkolunk a válogatottnak, meg várjuk ezt a holnapi Kanada elleni meccset. A Magyar Férfi Jégkorong Szövetség kommunikációs vezetője Fodor Ádám volt a Sportérték vendége. Gyere máskor is, mondjuk a bemaradás után. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönjük a lehetőséget.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.